A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Már is folytatjuk a beszélgetést dr. Balázs Annával, a CMC Déli Klinika alapítójával és orvos igazgatójával, valamint Dobokat a színésznővel, rendezővel, coachal, longevity nagykövettel, és eddig arról beszéltünk, hogy a komoly betegségek sokszor hosszú folyamatok eredményei, viszont fordítsunk egy picit a nézőponton, és nézzük meg azt, hogyha a kockázat felépül, akkor vajon vissza is fordítható-e? Pár szót erről már mondtatok. Mit jelent ma valójában szerintetek a megelőzés?
Hát véleményem szerint a megelőzés az azoknak a betegségeknek, amik a legnagyobb halálozást és a legnagyobb életminőség csökkenést okozzák. Tehát szerintem orvosi szempontból a megelőzésnek abszolút ez a két fókusza van, hogy lehetőleg minél inkább hosszabb és jó minőségben megélt élettartamot biztosítsunk a pacienseknek.
Számomra az egyik legfontosabbá vált az utóbbi időben, hogy hallgassak a megérzéseimre. Ezek a megérzések, intuíció, hatodik érzék, mindegy is, hogy minek hívjuk, ezek mindenkinek vannak, csak nem abban a világban élünk itt a nyugati civilizációban, hogy erre hallgassunk, nem hívják fel a figyelmet arra, sőt, talán épp ellenkezőleg, mert akkor egy kicsit lehet, hogy ösztönösebben viselkedünk, és nem úgy, ahogy mondjuk elvárják tőlünk. Úgyhogy nekem ez nagyon fontos lett az elmúlt időszakban, mert visszatekerve egy kicsit így az emlékeimet, arra jöttem rá, hogy ezek mindig ott voltak, és mindig mondtam, hogy van ez a mondás, hogy ha valami úgy érzed, hogy valami nem stimmel, akkor az nem stimmel. Csak hogy fiatalabb koromban úgy voltam vele, jó, de hát adok még egy esélyt, meg nem is úgy mondta, meg nem tudom, de úgy mondta, pontosan úgy mondta, mert tök jól érzed, csak mindig megkérdőjelezzük magunkat. És hogyha az ember ezekre hallgat, akkor sokkal hamarabb hoz olyan döntéseket, amik őt szolgálják. Ebbe beletartozik a mentális egészsége, a fizikális egészsége, a karrierje, akár a magánélete, minden.
Nagyon fontos ezeket hangsúlyozni, és szakmázunk egy kicsit, Anna. Én úgy tudom, hogy egy komplex longevity modellt is kidolgoztatok, nem véletlenül.
Igen,
miről szól ez?
Igen. Hát tulajdonképpen ez a modell arról szól, hogy hogyan tudunk minél hosszasabb, tehát hogyan tudjuk azt elősegíteni, hogy a pacienseink minél hosszasabban és minél jobb életminőségben éljenek. És ez tulajdonképpen azért egy nagyon érdekes modell, mert ugye mindenkinek a szervezete nagyon egyedi, egyéni, és nem csak a testi folyamatok, hanem ahogy ezt erről beszéltünk, a lelki folyamatok, a pszichés megélés abszolút befolyásolják azt, hogy kinek milyen változások alakulnak ki a szervezetében, és amiről az előbb Kata beszélt, az egy nagyon fontos szempont, tehát hogyha tudatosan odafigyelünk arra, hogy a szervezetünk milyen jelzéseket küld, akkor az egy nagyon fontos és jó kiinduló pont lehet. Ugye itt az előbb szintén beszéltünk az egészségtudatosságról. A mai korban szerintem az embereknek egy jelentős része, hogyha érez valamiféle ilyen típusú problémát, akkor azt vagy elnyomja, vagy azt gondolja, hogy akkor elmegyek egy laborra, megnézem, hogy ez mit mutat. És tulajdonképpen itt van egy másik olyan típusú paradoxon, elmegyek laborra, megnézek egy vizsgálatot, a labor igazából nem mutat semmit, és akkor megnyugszom, tehát hogy még objektíven is megnyugtatom magam, hogy hát tulajdonképpen azt lehet, hogy én csak beképzeltem magamnak, holott egyébként, hogyha egy kicsit mélyre nézünk, akkor valószínűleg ott van az az eltérés, és a te intuíciód, ahogy Kata is mondta, nem visz félre, csak ezekre tudatosan oda kell figyelni, és hogyha időben ezeket észreveszünk, és tudatosan odafigyelünk, és időben korrigálunk, mert nem csak mérni kell, a mérés önmagában az csak egy adat, hogyha nincs mögötte okos döntés, és olyan típusú változtatás, ami az adott méréshez kapcsolódik, akkor mérünk tök fölöslegesen. Tehát, hogyha én odafigyelek ezekre, és így alakítom az életemet, akkor a következő mérésnél nagy valószínűséggel, és hogyha jó dolgokat mérek, már hogy megfelelő dolgokat, akkor a következő alkalommal már egy sokkal kedvezőbb mintázatot fogok látni.
És hát adatunk rengeteg van, egészségügyi adatunk, úgyhogy érdemes ezeket használni, kihasználni arra, hogy hosszabb ideig jobban élhessünk. Egyébként mi az, amit már az orvoslás máshogy lát, mint mondjuk 10-15 évvel ezelőtt? Tehát miben változott leginkább szerinted a szemlélet?
Hát rendkívül sok minden mindenben változott, ugye azzal, hogy ezek a precíziós személyre szabott diagnosztikai kezelési lehetőségek megjelentek, ezzel mind a kardiológiában, mind az onkológiában óriási lehetőség nyílt a megelőzés és a kezelés kapcsán is, tehát hogy ugye a Human Genome Project feltérképezésétől kezdve nagyon sok olyan adat áll rendelkezésünkre. Én kicsit inkább ezt látom az egyik nagyon fontos pontnak, hogy olyan mennyiségű információnk van, olyan mennyiségű információ dömping áramlik ránk, hogy abból kiválasztani, hogy nekem az én szempontomból, tehát az én szervezetem szempontjából mi az, ami jó, ugye sokan igénybe veszik ChatGPT-t, Google-t, mindenfélét, akik ugye általános dolgokat tudnak mondani, és oda van írva mindenhol nagybetűvel, hogy tévedhetnek. Tehát én ezt egy komoly kockázatnak látom a jelenlegi korszakunkban, hogy különböző szituációkban abból vonnak le emberek következtetést, hogy mondjuk a ChatGPT erre a dologra mit ír ki, mert nem erre való.
Te mit látsz a közvetlen környezetedben, Kata? Akár így, hogy honnan szerezzük az információinkat az egészségügyi állapotunkkal kapcsolatban, illetve hogy mennyire vagyunk nyitottak erre a sok adatra, ami a rendelkezésünkre állhat, akár az okosóra, a szenzorok, vagy bármilyen más megoldások segítségével.
Őszintén szólva az én környezetem, ami egyre szűkül, ahogy az ember egyre tudatosabb lesz, úgy veszít el embereket az életéből, ami teljesen normális, és egyébként nem is rossz dolog. Majdnem mindenkinek van okosórája, van, akinek az a bizonyos gyűrűje is van, tehát, hogy én azt, az én így közvetlen környezetemben azt veszem észre, hogy nagyon tudatosan próbálják élni az életüket, és egyre inkább kúszik vissza az a jófajta gondolkodásmód, hogy a pihenés és az alvás, ugye az alvás alatt regenerálódik a szervezetünk, az felértékelődött az elmúlt időszakban, legalábbis hál' Istennek, hogy a szakértők is ezt mondják, hogy muszáj jó minőségű alvást valahogy visszahozni az életbe, amennyiben nem volt, és hogy muszáj ténylegesen visszavenni a tempóból, amit szerintem legtöbb esetben saját magunk diktálunk önmagunk számára, mert ez ugyanolyan fontos és ugyanúgy tudatos döntés az egészségünk, mind a mentális és mind pedig a fizikai egészségünk megőrzésében. Én szerintem ez régen nem volt így, szóval, hogy azt díjaztuk, aki minél több eredményt ért el, minél, nem tudom, nagyobb gázsi volt a fizetése, minél nagyobb ház, mindenből nagyobb-nagyobb utazások, nem tudom micsoda, de hát ezt meg kell teremteni. Tehát ugye ennek van egy, szerintem egyre többen kezdenek egy kicsit, nem tudom, akár a természet fele fordulni, hogy az mennyire regeneráló, amikor az ember elmegy az erdőbe sétálni, adott esetben még megkockáztatom itt a rádión keresztül elmondani, hogy megölelni egy fát. Úgyhogy én örülök neki. Az én környezetem, bocsánat, mindig ezt mondom, én ezt látom.
Tehát kicsi buborékokban élünk, de akkor te pozitív példákat látsz,
igen,
magad körül, és ez nagyon fontos. Nyilván ez ragadós, úgyhogy ez jó irányba vezethet. Anna, az egyik legerősebb mondat a szemléletetekben, amit én így olvastam, hogy nem diagnózisokat kerestek, hanem sokkal inkább folyamatokat figyeltek, amire így utaltál is így az elmúlt beszélgetésben, de ez a mindennapi gyakorlatban mit jelent? Hogyan lehet akár évekkel korábban elkapni egy rossz irányt, egy későbbi rossz diagnózist?
Alapvetően mély elemzésre, tehát hogy a program indulásakor mindenkinél elvégzünk egy mély elemzést, és az alapján megnézzük az ő aktuális mintázatait, hogy milyen terhelések, milyen nyomot hagytak az ő szervezetében. Ezek alapján adunk javaslatokat arra, hogy ő ezt milyen módszerekkel tudja a leginkább javítani különböző szinteken, illetve nyilván arra is adunk javaslatot, hogyha azt látjuk, hogy további kivizsgálás, vagy bármi egyéb orvosi beavatkozás, vagy kezelés szükséges, tehát hogy ez alapvetően egy biztonsági rendszer is, nem csak egy kvázi egyéni életmód stratégiát felépítő rendszer, és aztán folyamatosan nézzük ezeket a változásokat. Én a fokozatosság híve vagyok, illetve hát nem csak én, hanem alapvetően ugye életmódot úgy lehet váltani, hogyha nem két napot csinálod meg azt a változást, hanem ezt folyamatosan be tudod tenni az életedbe. Tehát alapvetően azt szoktuk javasolni, hogy válasszon ki mindenki néhány olyan változtatást, amit ő az elkövetkezendő időszakban meg szeretne valósítani, és aztán ezt monitorozzuk. Nyilván ezeket a változásokat is, meg az alapvető élettani folyamatokhoz szükséges változtatás, de ez mondjuk nagyjából napi másfél-két perc elfoglaltságot
a páciens részéről.
A páciens részéről telefonnal viszonylag gyorsan rögzíthetőek ezek az adatok, és én azt látom, hogy azzal, hogy valaki ezt napi szinten rögzíti, és nem tudom, én naponta beírja, hogy hát akkor ma sem mozogtam, akkor ez egy idő után elkezdi zavarni. Tehát, hogy ennek van egy ilyen kvázi indirekt pszichológiai hatása, ami nyilván fontos. És hát így aztán szépen fokozatosan elérhető az, hogy egyrészt a mindenki a saját értékeit, a saját folyamatai szerint tudja optimalizálni, másrészt pedig, hogyha látunk bármi olyat, akkor ott van mögötte egy teljes orvosi tím, és el tudjuk látni a megfelelő, vagy el tudjuk irányítani abba az irányba, ami az ő szempontjából fontos lehet. Tehát, mint egy autónak a GPS-e, ami segít kikerülni a kátyukat, illetve különböző biztonsági jelzéseket küld. Ha ezt nem tudjuk, nincs GPS-ünk, akkor belemegyünk a kátyúba, illetve időnként előfordul.
Hát egy-egy baleset.
Igen, baleset vagy, igen.
Reméljük, igen. Hogy nem komolyabb. Végig többes számban beszéltél, és emiatt fölírtam magamnak az együttműködés, meg a csapatszót, és így tudom csak elképzelni, hogy egy ilyen komplex longevity program csak csapatmunkában támogatható.
Igen, hát alapvetően ugye az orvostudomány egyre inkább specializálódik, az emberi szervezet működése rendkívül komplex, és így aztán mi is egy teljes intézményként állunk e mögött, tehát a kardiológiától kezdve az onkológián át a diabetológiáig nagyon sokféle szakterülettel, mozgásprogrammal és minden egyébbel felszerelkezve.
Kata, ugye te a színészi hivatásod, rendezői hivatásod mellett coach is vagy, amit azért hozok be a beszélgetésbe, mert egy coach biztosan komoly önmunkát végez, és te már úgy jutottál el Annáékhoz, és lettél longevity nagykövet, hogy már odafigyeltél magadra, hogy már dolgoztál magadon. Változott egyébként esetleg a szemléleted azóta, hogy Annáékkal együttműködsz?
Talán bátorságot merítettem, mert én is azok közé tartozom azért, akik egy picit szeretik így homokba dugni a fejüket ezzel kapcsolatban, de vettem egy mély levegőt, és úgy gondoltam, hogy vágjunk bele, akkor mostantól itt vagyok, és nézzük, hogy mi van a szervezetemmel, ebből csak jól jöhetek ki. Kicsit visszacsatolva így a csapat munkára, meg arra, hogy én azt mondtam, hogy milyen jó, hogy egyre kevesebb ember van körülöttem, de közben meg nagyon fontos, nyilvánvalóan tehát meghúztam így a határaimat, ezt akartam inkább mondani, a falak helyett, ami azért jó, mert ugye a határ meghúzásnál van lehetőség a kommunikációra, de ugyanakkor nagyon fontosnak tartom egyébként, hogyha tudunk csatlakozni olyan közösségekhez, amelyek minket támogatnak abban, amiben éppen vagyunk, akár jelen esetben én nagyon sokat beszélek a menopauzáról, mert hál' Istennek ebben is sokkal jobb a helyzet, szerintem.
Hát egyáltalán már merünk
róla. Igen, tehát hogy nem az van, hogy 50 fölött, vagy 40 valahány éves kor fölött már nem vagy nő,
rólót,
már kész, akkor te már, igen. Tehát ezekről, és akkor azt gondolom, hogy ha megtalál az ember olyan csoportosulásokat, amik emelik őt, és segítik, és egymásnak tudjuk adni azokat az információkat, amik nekünk nem voltak elérhetőek, vagy addig nem gondoltunk rá, ezeket például nagyon fontosnak tartom.
Ami nagyon pozitív, és én így fel is jegyeztem magamnak közben, hogy ebből csak jól jöhetek ki, ezt mondtad, Kata. És ez egy olyan jó üzenet, és azt gondolom, ez fontos hangsúlyozni, mert legtöbbször azért nem megyünk el, vagy sokan azért nem mennek el orvoshoz, mert félnek attól, hogy szembesülnek egy negatív diagnózissal. Ezt mennyire tapasztaljátok? Vagy aki már hozzátok eljut, az Katához hasonlóan ebből csak jól jöhet ki.
Nem, én ezt abszolút látom, tehát, hogy az emberek többség önmagában például ez a mély elemzés szó, ez a Atya úristen, akkor, hogyha mélyre néz valaki, akkor ott biztos, hogy találni fog valamiféle elváltozást, holott egyébként pont ezzel a szemlélettel lehet azt elérni, hogy ha találunk elváltozást, azon még lehet változtatni, tehát az még nem a érelmeszesedett csomó, nem a daganatos csomó, nem a súlyos betegség, hanem egy olyan állapot, egy olyan aktuális állapot, amin, hogyha elkezd dolgozni, és tudatosan elkezd dolgozni az ember, ha szükséges valami bármiféle kezeléssel vagy orvosi beavatkozással kiegészítve, na azzal lehet megelőzni a valóban súlyos következményeket vagy súlyos betegségeket, esetleg a halálozást.
Tehát egy egyéni rizikó térképet lehet felvázolni, ami viszont hosszú távon visszahat a longevity-re, a hosszú távú egészségünkre. Kat, hogyha most valaki bennünket hallgat, nyilván sokan járnak hasonló cipőben, mernek vagy éppen nem mernek elmenni egy vizsgálatra segítséget kérni, de te mit mondanál nekik, mi az az első, legegyszerűbb lépés a változás felé, ami a jó, a pozitív irányba visz?
Hát ez nagyon komplex kérdés, de hallgassunk a megérzéseinkre, én szerintem ez nagyon fontos, és próbáljuk meg a félelmeinket egy kicsit kevésbé fókuszálni rá, vagy ahogy is mondjam, igazából letenni kellene, de nyilván ez az egyik, az emberiségnek az egyik legnagyobb problematikája szerintem, hogy állandóan ebben az üsküzdj, fuss, menekülj helyzetben vagyunk, úgyhogy igen. Tehát egy kicsit nyugodjunk meg, de mondom, ez nekem nagyon sokat segít ebben a légzés, tehát a légzőgyakorlatok, illetve a meditáció, mert akkor egy olyan állapotba tudom magam hozni, ahonnan sok, tehát hogy egészen más döntést hozok, meg egészen más lelki állapotban vagyok. Tehát nem vagyok stresszben, és ezáltal tényleg magamért hozok döntéseket.
Ez mindenképpen egy fontos tanács. Anna, onnan indultunk, hogy március 26-án lesz a klasszikus egészség-gazdaság és longevity konferencia, ahol te is egyébként előadóként jelen leszel. Egy ilyen konferencia miben segíthet?
Hát tulajdonképpen egy ilyen konferencia azt a részt járja körbe, és azt mutatja meg, hogyha a biológiai kockázatok, és ez az egész biológiai dominóhatás, ami a súlyos betegségek kialakulása mögött áll, időben látható és feltérképezhető, már pedig ez látható, akkor az mit jelent? Mit jelent gazdasági szempontból? Mit jelent a vállalatoknak a működése HR erőforrás teljesítő képesség szempontjából? Mit jelent a vagyonkockázat szempontjából? És mit jelent egészség gazdaságtani szempontból, hiszen hogyha ezeket a mintázatokat időben föl tudjuk térképezni, és ezek megelőzhetőek, akkor azon a helyzeten lehet változtatni, nyilván nem azonnal és nem borzasztó nagy drámai lépésekkel, de folyamatosan is az ebben tevékenykedő, vagy ebben résztvevő emberek esetében mindenképpen, hogy azt a típusú borzasztó számot, hogy 50 év fölött Magyarországon az emberek 58%-a több krónikus betegséggel együtt él. Ez egy borzasztó erős adat, és én azt gondolom, hogy talán ennek a konferenciának is az egyik legfontosabb célkitűzése az, hogy ezen hogy lehet változtatni.
Ezt az üzenetet fogod akkor te is ott képviselni, illetve átadni, és hát az emögött álló miértek az a nagyon fontosak, meg a hogyanok. Egyébként, hogyha visszatérünk egy pillanat erejéig erre az egyéni rizikótérképre, te ismered a sajátodat?
Igen, hogy ne. Tehát, hogy ugye több mint 10 éve dolgozunk ezen a programon. 13 évvel ezelőtt kezdtük el az egyéni onkológiai rizikó elemzést és térképezést, tehát ez tulajdonképpen ennek a továbbfejlesztett és újabb technológiákkal bővülő változata. Nekem személy szerint elég sok és elég erős genetikai kockázatom van, nem csak nekem saját magamnak, hanem a teljes családomnak, tehát hogy nyilván ez végigkíséri az embert, de most már arra is egyre több és egyre erősebb tudományos bizonyíték van, hogy még genetikai kockázatok mellett is, hogyha az ember tudatosan éli a mindennapjait, akkor a genetikai kockázatok egy része is leküzdhető, és meg lehet találni azokat az egyéni megoldásokat, de ehhez neked napi szinten oda kell rá figyelni, napi szinten tenni kell azokat a dolgokat, ami neked személy szerint fontos, és ezt azért mondom, hogy neked személy szerint, mert itt nyilván följön, hogy hát ugyan már ismerjük a sablon tanácsokat, hogy egyél kevesebbet, mozog többet, egyébként meg ne stresszelj. Ezzel...
és egyébként ezt érdemes is betartani.
Egyébként érdemes betartani, csak én azt látom a pacienseinknél, hogy pontosan ez a típusú teljesítménykényszer és ez a típusú dolog, aminek mindenki nagyon meg akar felelni, és nem fogsz tudni megfelelni, lehet, hogy ha a te szervezeted nem úgy van beállítva, és nem azok a okokozati hatások, akkor ebből egy folyamatos kudarc lesz, és hogyha neked sok kudarc tárcad van, akkor föladod. Holott egyébként lehet, hogy a te esetedben nem a kalóriabevitel a fő probléma, hanem az, hogy mondjuk a napi étkezés után nem mozogsz 10 percet, ami segíti azt, hogy... És itt nem az edzőteremben lévő 3 órás aktív sportolásról beszélek, hanem ilyen kis nagyon egyszerű dolgokról, vagy amit a Kata mondott, a természetben eltöltött idő. Tehát, hogy nagyon sok olyan apróság van, hogyha én tudom, hogy nekem az fontos, és rendszeresen megvalósítom, azzal valóban tudok tenni. Tehát ez nem pénzkérdése, nem csak pénzkérdése, nyilván oda kell rá figyelni, és folyamatosan ezeket tenni kell, de szerintem ez egy nagyon fontos rész. Ugye ez a teljesítménykényszer, ami a sportban is például megjelenik, pont azért, mert hogyha nem hagysz elegendő regenerációs időt a szervezetednek, akkor a nagyon kemény izommunka is vissza tud csapni. Tehát, hogy igen, tehát ebbe érdemes egyfajta, tehát érdemes ismerni a saját határaidat, érdemes kibillenteni kicsit a szervezetedet a egyensúlyból, hogy az alkalmazkodó képességed növekedjen, de a másik oldalon meg nagyon fontos, hogy a kicsit megnövekedett teljesítmény után legyen egy regenerációs időszakod. Azt hiszem, hogy ez a legfontosabb.
Egy záró kérdésre maradt időnk, ami mindkettőtökhöz szól. Mi legyen az első lépés? Mert ugye tudatosabb életről, odafigyelésről, longevity-ről beszélünk. Hogyan kezdjünk neki?
Én személy szerint azt gondolom, hogy ha van olyan terület az életünkben, amit már detektálhatóan nem jól csinálunk, tehát hogy mi magunk is észrevesszük, akkor azon a területen egy pici dolgot vegyünk ki. Tehát, hogy nem szabad, amit az Anna is mondott, hogy az a baj, hogy ha rögtön, ugye ez a január 1-i nagy fogadalmak mindig kudarcba végződik, mert olyan nagyokat kívánunk, hogy teljesíthetetlen, és akkor megint az van, hogy képtelen vagyok rá, tehát az én hibám, és nem vagyok elég erős, és nem tudom. Tehát, hogy valami picivel kell kezdeni, amit tudod, hogy 40-45 napon keresztül végig tud csinálni, mert hogyha ennyi időn keresztül meg tudod vonni magadtól mondjuk azt a, nem tudom, nagyon kedvelt élelmiszert, amit szeretsz, akár a csokoládé, mondjuk adott esetben, nekem volt egy ilyen időszakom egyébként, akkor az már rutinná válik, tehát, hogy el kell tenni.
És
akkor jöhet a következő, de kezdjük piciben, hogy legyen sikerélményünk.
Anna?
Igen, én ezt abszolút támogatom, tehát hogy az egy irodalmi adat, hogy az életmódváltásoknak a 80%-a nem éli meg a 2 hónapot, ami ugye nem életmódváltás. Itt nem arról van szó, hogy minden nap mindent tökéletesen kell csinálni, szerintem nincs olyan ember, aki minden nap mindent tökéletesen csinál. Itt a napi rendszeres mintázatokról van szó, és arról, hogy a te szervezetednek megfelelő dolgokat találd meg, és ne frusztrációd legyen, hanem odafigyeljél arra, ami valóban számít.
Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy gondolatébresztő és egyben szemléletformáló volt a mai beszélgetés, ha bennünket hallgattak. Örülök.
Köszönjük.
Köszönjük szépen.
Dr. Balázs Anna, a CMC Déli Klinika alapítója és orvosigazgatója, illetve Dobokat, a színésznő, rendező, coach, longevity nagykövet volt ma a nap vendége.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.